Kedves hallgatóink, folytatjuk 8 utáni napindító szakaszunkat. Amíg hallgattam a híreket és a napszentjét, közben nézegettem, hogy az úrnapjáról mit is írnak, mert nekem is van nagyon sok szép élményem úrnapjáról. Gyerekkoromban Alsógödön nyaraltunk, és akkor ott is gyönyörű szőnyeget készítettek. Tudom azt, hogy Visegrádon is még él ez a hagyomány, vagy legalábbis néhány éve még megvolt. Aztán ugye hallottuk a kedves hallgatónkat, aki betelefonált, és mondta, hogy Csömörön milyen gyönyörű az úrnapi körmenet, és hát sok helyen tartják még Budaörsön, Ecseren, stb. Hát próbáljunk meg, amennyire erőnkből telik, elmenni ezekre a körmenetekre, illetve hát gondolatban a gyerekkori körmenet élményeinket próbáljuk meg felidézni. Nagyon érdekes, hogy Magyarországon igazából 1292-ből és 99-ből vannak adatok, hogy már megünnepelték úrnapját, és körmenettel. Sőt, ami érdekes még, hogy Magyarországon más országoktól eltérően 4 stáció van. Ezt én azt hittem, hogy ezt mindenhol így tartják, de nem. Ez egy magyar specialitás, hogy a 4 oltár felállítása, és a 4 égtáj felé, és ott áldást imádkoznak, és az oltári szentséget a pap körülviszi, imádkoznak, és áldást mondanak arra az égtáj felé élő emberekre, akik arra felé vannak. Tehát mindenkiért imádkozunk ilyenkor. No, tehát visszatérve egy kicsit még a napi hírekre, ami engem szintén nagyon megfogott, hogy első alkalommal mutattak be etióp rítusú szentmisét Budapesten. Ami miatt engem ez megfogott, egy emléket idézett föl bennem, amikor én még iskolás voltam, édesanyám dolgozott, és az ő munkahelyén, hát könyvelőként dolgozott egy látszerészipari KTS-nél. Ugye a KTS az valamikor nagyon elterjedt forma volt, ugye a kisipari termelő szövetkezet, az idősebbek emlékeznek talán még rá. És ennél a KTS-nél volt egy ipari tanuló, ugye manapság nem tudom, léteznek-e még ipari tanulók, de talán már megint vannak. Egy ipari tanuló volt, egy fiatalember, magas, vékony, barna bőrű és etióp származású volt, és egy nagyon kedves valaki volt, és édesanyám elmondta, hogy ő róla bizony kiderült, hogy ő katolikus. És akkor olvastam ezt a hírt itt napokban, és azt mondom, hú, hát ezt el kell mondanom, mert hogy ilyen is van, ugye hazánkba látogatott az etióp bíboros atya, Addis Abeba érseke, és a főutcai Szent Flórián görög katolikus templomban celebrált szentmisét. Nagyon érdekes említeni azt, hogy a kereszténység Etiópiának ősi vallása. A hagyomány szerint az első etióp hívőt maga Fülöp apostol keresztelte meg az első században. Tehát visszatérve, Etiópia lakosságának ma is közel 60%-a keresztény. A nagy többség az etióp ortodox egyház híve, 18% különböző protestáns felekezetekhez tartozók aránya, a katolikusoké azonban kevesebb, mint 1%. És ennek a maroknyi közösségnek azonban mozgalmas története van, ugyanis az etióp katolikus egyház az ortodox egyházból vált ki, és ismerte el Róma főségét a 17. század folyamán. A szent maradék, ugye, így szoktunk így beszélni. Tehát ez a kis maroknyi közösség, ez a 17. században vált ki az etióp ortodox egyházból. Az etióp katolikus egyház ősi hagyományokat rítusában is megőrizte. Liturgiája az alexandriai rítus család tagja. a kopt liturgiával rokon. Ugye ez a különböző rítusok, az azt jelenti, hogy különböző kis eltérések vannak a szertartásokban, tehát az mégis ugyanannak az egykatolikus egyháznak az Isten tisztelete, a szentmiséje, akkor is, hogyha néhány eleme a másfajta rítusból, nem a latin rítusból veszi a mozzanatait. Ugye például itt az etióp katolikus egyháznál is néhány elemét a latin szertartási rendből kölcsönzi. Sajátos öltözékei, valamint gesztusai viszont a bizánci liturgiából ismerősek lehetnek számunkra. Az átváltoztatáshoz kovásztalan kenyeret, azaz ostját használnak, ahogy mi, ugye, latin szertartású katolikusok is. A liturgikus nyelv az óetióp. Manapság azonban népnyelven, az amhara nyelven végzik a szertartásokat. És hát június 18-án Magyarországon első alkalommal mutattak be etióp rítusú szentmisét. A vendégfőpásztort Szócska Ábel nyíregyházi megyéspüspök és Kocsis Tamás a budai görögkatolikus parókia segédlelkésze köszöntette. És aztán a Pázmány Péter katolikus egyetemen is volt egy konferencia ezzel kapcsolatban, az etióp egyház kérdésével kapcsolatban. Úgyhogy ezt csak mint érdekességet említettem meg, hogy ilyen is van. Él az egyházunk, és mindenféle érdekes dolog van, és történik. Könyvajánlót már hallottunk a hírek között, ugye Szigler Luizi olvasta fel, hogy megjelent Brenner, Boldog Brenner János Vértanú üzenete című új kiadvány. És szeretném azonban egy-két részletre felhívni a kedves hallgatók figyelmét. Megmondom őszintén, hogy nekem, mint korosztályom belit, nagyon megfogott Brenner János élettörténete maga. Egyáltalán az, hogy ugye fiatal, lelkes, Jézusért mindenre képes fiatalemberként szolgált az egyházközségében, és hogy micsoda nem akarok semmi csúnya szót használni ugye itt a rádióban, de hogy micsoda sötét módon csalták ki, és végül is gyilkolták meg, és lett vértanúvá, az nagyon-nagyon megfog engem mindig. És hát nagyon érdekes az, amit ebben a kis összeállításban olvashatunk, ugye Székely János püspök atya összeállításában jelent meg ez a könyv. A Martinus kiadónál, és nagyon sok írását lehet elolvasni Brenner Jánosnak. Lelki gyakorlati elmélkedéseket, különböző prédikációs jegyzeteket, más írásokat. Aztán egy nagyon szép fotóalbum van a könyvhöz illesztve még, ahol a család életét be lehet egy kicsit betekinteni. Természetesen Brenner József, a legifjabb testvére Brenner Jánosnak, ő is ír néhány visszaemlékezést ebben a kötetben. Aztán egy gondolatát hadd idézzem itt, hogy azt hiszem, hogy a kedves kórházban fekvő, vagy otthon betegeskedő, vagy idős testvéreimnek ez nagyon-nagyon sok vigasztalást jelenthet. Mi sokszor oly nagyon visszariadunk egy kis szenvedéstől, fájdalomtól, egy foghúzástól, vagy annyit panaszkodunk lelki sebeink miatt. Viseljétek türelmesen a szenvedést, és ajánljátok fel a Jóistennek engesztelésül a bűnösök megtéréséért. Írja Brenner János az egyik jegyzetében. Aztán egy másik gondolat a szenvedésről szintén. A szenvedés egy hurokhoz hasonlítja. Ha a hurokba került madár vergődik, még szorosabbra húzza a hurkot a lábán. Aki szabadulni akar a szenvedéstől, még több szenvedéssel keseríti életét. El kell fogadnunk az Isten kezéből a szenvedést, mert az a gondviselő Isten jóságának az eszköze. Szenvedés nélküli élet nincsen, de a mi kezünkben van az eszköz, hogy a szenvedésből értéket, örök koronát nyerjünk. Azt hiszem, hogy ez olyan gondolat, ami valóban vigasztaló és erőt adó lehet beteg és szenvedő testvéreinknek. És hát ez a könyv nagyon érdekes és tartalmas, és mindenkinek ajánlom. Nem kért rá meg senki, hogy ajánljam ezt a könyvet, de nagyon érdekes, és magam is majd szeretném megszerezni. Aztán még csak egyet, ugye egyet mondok, kettő lesz belőle, de az most már így szokott lenni. Az elmúlt vasárnap, ugye Szent Háromság vasárnap volt, de a világi naptárban, hogy a világi hírek között azt olvashattuk, hogy ez egyben apák napja is. Ugye június 3. vasárnapja, apák napja. Bíró István is szemben élénken bólogat. Igen, igen. És akkor utána néztem ennek a gondolatnak, hogy hogy is van ez. Hát egy biztos, azt le kell szögezni, hogy a katolikus egyházban március 19-e az a nap, amikor Szent Józsefre emlékezünk, Jézus Krisztus nevelőapjára, és hát egyben minden édesapára is emlékezünk ezen a napon. Tehát Szent József az, akinek igazán pártfogásába ajánljuk az édesapákat. De ahogy ugye anyák napja is már elég régóta szokássá vált, és ez megint olyan kérdés, ugye, hogy mindig azt mondom, hogy én nem csak egy napig akarom, hogy ünnepeljenek, hanem akarom, hogy szeretném, hogy tiszteljenek egész évben. Tehát az anyák napja is minden nap anyák napja, és egy kicsit így vagyunk az apák napjával is, ami nagyon érdekes módon, ugye Amerikában harcolták ki, ugyanúgy, mint az anyák napját. Anyák napját legelőször 1872-ben ünnepelték Bostonban, de egy Anna Marie Jarvis arra tett erőfeszítéseket, hogy az apáknak is legyen egy napja. Az ő élete úgy adódott, hogy édesapjával kellett fölneveljék a még élő kisebb testvéreket, és ez úgy nagyon rávilágított arra, hogy az apáknak milyen fontos szerepe van, és nagyon tisztelte és becsülte az ő saját édesapját, és úgy szerette volna, hogyha valamilyen módon hivatalosan is megemlékeznek az apákról. És ami nagyon érdekes, és nem az első gondolat, nem először hallunk ilyen gondolatot, hogy ez a hölgy élete során többször hangsúlyozta, hogy céljaival teljesen ellentétes az ünnep kereskedelmi forgalomba hozatala. Ahogy nagyon sokszor az ünnepek igazából csak a vásárlásról szólnak, és a kereskedelem és a vegyél többet, vásárolj többet, elnyomja az igazi értelmét az ünnepnek, hiszen hányszor tapasztaljuk ezt karácsony közelettén is, ugye, hogy vásárolj, vásárolj, vásárolj. És az Úr Jézusról nincsen szó, mikor Jézus születésére emlékezünk? Hát egy kicsit így van ez is, hogy a jó szándék, és hogy igen, az apákról meg kell emlékezni, és az apáknak is nagyon fontos szerepe van a család életében, nem csak mint család fenntartó, nem csak mint rendfenntartó, odahaza a szigorú apa, hanem egyáltalán az a szeretett közösség, ami van ugye apa, anya és a gyerekek. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és fontos őket is nagyon megbecsülni. Talán egyetértenek velem azok, akik valamilyen ok miatt apa nélkül kellett, hogy felnőjenek, hogy milyen nagyon hiányzik egy családból az apa. Tehát május utolsó május 3. hétvégéje nálunk Magyarországon pillanatnyilag az apák napja. Na de, már nagyon felhívja a figyelmet Bíró István, hogy nagyon vége felé közeledünk a műsoridőnek. Egyet hadd mondj, olvassak föl egy kedves kis verset. Kis Otto, mindenki nevessen. Mindenki nevessen, mondja apa, amikor fényképez, de csak anya nevet. Mert én így nem tudok, engem mindig meg kell nevettetni. Ezért apa leteszi a fényképezőt egy alkalmas helyre. Ez pont alkalmas hely lesz, mondja ilyenkor. Aztán bekapcsolja az időzítőt, és lehajol, megnyomja a gombot, exponáló gombot, és amikor szaladni kezd, már tényleg mindenki nevet, apa is, anya is, és én is, mert mindenki tudja, hogy úgysem ér oda időben, az ilyen fényképeken apának mindig csak a háta látszik. Hát ez az aranyos kis gyerek történet adjon a kedves hallgatóknak mosolyt és jó kedvet egész napra, és igyekezzenek szeretetet sugározni maguk körül, és gondoljanak egy kicsit a szolgálatot teljesítő papjainkra, atyáinkra, az édesapákra, és imádkozzunk értük is, és legyen szép napjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!